Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Fennálló énekül a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük. Gyülekezet foglalja el a helyét. Énekeljük el az új énekeskönyvnek a 751. énekét, amit tanultunk. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, úgy, ahogy írva található a mai újszövetségi szakaszban, közelebbről Máté evangéliuma 8. fejezetében, az első 13 versben.
Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte, és oda ment hozzá egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus ekkor kinyújtotta kezét, megérintette, és így szólt: akarom, hogy megtisztulj. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor azt mondta neki Jézus: vigyázz, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, melyet Mózes rendelt bizonyságul nekik. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, egy százados ment hozzá segítséget kérve: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és nagy kínjai vannak. Elmegyek és meggyógyítom, mondta Jézus. Erre a százados azt felelte: Uram, nem vagyok arra méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vannak alárendelt katonáim, és ha az egyiknek azt mondom, menj el, elmegy, és a másiknak, gyere ide, idejön, és az én szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, elcsodálkozott, és ezt mondta az őt követőknek: bizony mondom nektek, ilyen nagy hitet még Izraelben sem találtam. De mondom nektek, hogy sokan jönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Ennek az országnak a fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, és ott sírás és fogcsikorgatás lesz. És azt mondta Jézus a századosnak: menj el, legyen neked a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy nálad van az életnek vize. Köszönjük neked, hogy hívogatsz magadhoz. Olyan jó az, hogy jöhetünk hozzád, bárhonnan is jövünk. Köszönjük neked, hogy te pontosan ismersz, és tudod, hogy milyen élethelyzetből érkeztünk ma ide. És köszönjük neked azt, hogy fontosak vagyunk neked. Olyan jó, hogy itt lehetünk a forrásnál, a te igédnél, hogy szólni akarsz hozzánk. Légy ezért áldott. Bocsáss meg, Uram, amikor sokszor ez nem olyan természetes. Sokszor megfeledkezünk rólad. Nem gondoljuk azt, hogy te valóban tudnál rajtunk segíteni. Egyáltalán nincs hitünk abban, hogy tudsz rajtunk segíteni. Bocsáss meg, Uram, hogy olyan kicsi a hitünk. Bocsáss meg, hogy oly sokszor azt gondoljuk, hogy a problémák, a betegség, a nehézségek sokkal nagyobbak te nálad. Könyörgünk azért, Uram, hogy te ma is gyógyíts, ma is áradjon ki közöttünk a te lelked, és vegyél körül a te igéddel bennünket, és vigasztalj, erősíts, bátoríts, hogy ha innen kimegyünk, akkor valóban legyen bennünk az az erő, hogy, és az a bíztatás, hogy te igazán tudsz megváltoztatni életeket, te igazán tudsz gyógyítani. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy közöttünk, te tedd áldottá ezt az alkalmat. Amen.
Bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Isten igéjének hallgatására készülve A 464. dicséretünk első két versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkinek segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott evangéliumi szakaszban, közelebbről Máté evangéliuma 8. fejezetében, a 13. versben. A századosnak pedig ezt mondta Jézus, menj el, legyen neked a te hited szerint, és meggyógyult a szolga még abban az órában. Kedves testvérek, azok kedvéért mondom, akik nagyon arra készültek, hogy Lórán Gábor nagy tiszteleti úrunknak lesz a búcsúztatása, hogy sajnos ő megbetegedett, imádságban hordozuk az ő gyógyulását, és majd hírül leszünk a gyülekezet felé, hogy mikor lesz, melyik vasárnapon lesz majd ez a búcsúzás tőlem. De visszakanyarodva az igéhez, szoktam példálozni házépítésünkkel, hát eljutottunk már a garázsajtó kiválasztásáig, ez volt a eheti projekt, hogy megtalálni a megfelelő garázsajtót, hogy melyik lesz a jó motor, melyik lesz a megfelelő szín, melyik céget bízzuk meg vele. És ismerősöket kérdezgettünk, akik nem olyan régen építettek a házukba ilyen ajtót, hogy hát milyen márkát választottak, és hogy meg vannak-e elégedve a működésével. Kerestünk referenciákat. És ez itt nem a reklám helye, így nem fogok cégeket emlegetni, de lehet, hogy ismerős szó ez, hogy minőségbiztosítás. Hogy vannak külön erre szakosodott cégek, akik így bevizsgálják a termékeket, és kiállítanak róla egy igazolást. És ez minőséget, biztonságot jelent, és használhatóságot is sok ideig. A mai történetünkben gyógyítási esetek vannak. Egy leprás, aki akarja, hogy Jézus tisztítsa meg, gyógyítsa meg, és egy pogány katona, akinek a szolgája gyógyul meg úgy, hogy Jézus hozzá se ér, de még a közelébe sem megy. A pogány katona hite közben tesztelődik Jézus Krisztus által, és igaznak, nagynak találtatik. Jézus kiállítja róla a minőség bizonyítványt, hogy bizony, mondom nektek, senkibe se találta mekkora hitet Izraelben. Tehát maga Jézus Krisztus mondja ezt róla, menj el, legyen néked a te hited szerint, és meggyógyult a szolga még abban az órában. Hogyha nekünk mondana ilyet Jézus Krisztus, hogy legyen neked a te hited szerint, vajon mi történne azután? Történne akár csak valami is, valami jó, valami gyógyulás, valami áldás, hogyha a mi hitünkön múlna. A kapernaumi századosnak a története itt megméri a mi hitünket is, és nem véletlen az, hogy az Úr Jézus Krisztus gyakran hivatkozott, vagy kérdezett rá éppen a hitre, hogy hiszed-e ezt, és mondta azt, hogy minden lehetséges a hívőnek, vagy éppen, hogy kicsiny hitű, miért kételkedtél, mert a hitre nagy szükségünk van. Nagy szükségünk van, mert ez a kinyújtott kezünk az Isten felé, az ő kegyelme felé, ezzel tudjuk megragadni az ő áldásait, titkait. Szükségünk van rá sokkal inkább, mint a többi érzékszervünkre, a szemünkre vagy a fülünkre. És csak hittel tudjuk hordozni az élet terheit, meg kihívásait is, mert a hit az pajzsként szolgál, hogy megvédjen minket a gonosz tüzes nyilaitól. Tehát fontos, hogy legyen hitünk, fontos, hogy erős hitünk legyen, merjük hát most rátenni a hitünket erre az igei mércére. Lehet, hogy fel tudjuk mondani alapvetően a leckét, amit megtanultunk konfirmációs órákon, Heidelbergi K.T. 21. kérdés felelete adja meg legtömörebben arra a választ, hogy mi is az igaz hit. Ez a válasz rá, hogy az igaz hit nem csak oly bizonyos ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem azon felül még az a szívbeli bizalom is, melyet Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz az ő ingyen kegyelméből egyedül, Jézus Krisztus érdeméért. A hit tehát először is biztos ismeret. Nem csak úgy általánosságban hiszek az Istenben, hiszen az ördögökről is az van leírva Jakab levelében, hogy ők is hisznek, sőt rettegnek az Istentől, de hiányzik belőlük az, hogy Jézus Krisztust Úrnak ismerjék el, hiányzik belőlük az evangélium igaz ismerete. A zsidó levél így mondja, a hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Sőt, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ez a százados, a leigázó hatalom embere Izraelben. Élet és halál ura, nem nevelték hitben, pogány ember, de mégis olyan dolgokat ismer fel Jézus Krisztusban, mint kevesen. Hallott Jézusról, és hit benne. A hitről tudjuk, hogy a hit hallásból van, a hallás számunkra pedig az Isten igéje által. Ez a százados úgy szólítja meg Jézust, hogy Uram, pedig ő volt a római százados, akinek csak egy ura lehetett, a Kürios, a császár. És még az írástudók, farizeusok sem így szólították meg Jézust. Azt mondták neki leginkább, hogy mester, de nem azt, hogy Uram. Tehát ez a százados felismerte, hogy Jézus Krisztus a fő hatalom ezen a világon. Minden alá van vetve. Felismerte azt is, hogy szavában teremtő erő van. Hogyha ő valamit mond, akkor az előáll. Jézus az Úr, és hogyha szól, akkor a pusztulás erői visszafordulnak. Hiszi azt, hogy Jézus a betegséget is uralja. Elég a szavad, Uram, csak egy szót szólj. És egy szó többet ér, ha a te szádból jön, mint minden emberi szó. A zsidók várták a messiást évszázadok óta, a megváltót, de nem látták meg Jézus Krisztusban, hogy már itt van köztük. És ez a pogány katona meglátja, és hisz benne. És ezt a hitet meg is vallja kérésében, nyíltan vállalva azt, hogy ő kinek tartja Jézus Krisztust. És ez a hit, ez üdvözítő hit, mert Jézus Krisztussal köti őt össze, és minket is. Tehát az első a hitnél az ismeret, az igaz ismeret az Isten igéjéből, és legfőképpen Jézus Krisztus megismerése. De ugyanakkor a hit szívbeli bizalom is. Hogyha csak ismereteim vannak, és nem következik belőle engedelmesség, ráhagyatkozás, akkor az önmagában nagyon kevés. A százados bízik benne, hogy Jézus cselekszik, sőt, jó indulattal van iránta. És itt az alkalom, hogy hozzáforduljak. Bátran megy, bízva abban, hogy a kérése meghallgatásra fog találni. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Ez egy biztos ígéret. Mehetünk hozzá, bízhatunk benne. Biztos ígéretünk van János evangéliumából. Tehát a hit nem rettegés, hanem bizalom. Jó értelembe vett Isten félelem. És nem elmélet a hit, hanem gyakorlat. Kevés, ha csak a fejemmel, számmal tudok róla bizonságot tenni, de az életemmel és a szívemmel nem. ha csak a dogmatikát tudom, a hitvallást tudom felmondani, itt a templomban, meg a gyülekezet keretei között mutatom meg a hitemet, de az életem nem azt mutatja, akkor az a hit, az nem igaz hit, hanem csak vallás. Tehát Isten adja az ő igéjén át, lelke által az igaz ismeretet, és segít, hogy az a bizalom is felébredjen bennünk, hogy rábízzuk magunkat, ráhagyatkozzunk egész életünkkel és minden dolgainkkal. Aztán a harmadik, hogy ennek a katonának szíve is volt, nem csak hite. Hogy az élő hit az szeretett cselekedetekben nyilvánul meg. Lukács evangéliumában, amikor ezt a történetet olvassuk, akkor azt találjuk, hogy a zsidó elöljárók mennek oda az ő érdekében, Jézushoz járnak közben. És elmondják, hogy ez az ember zsinagógát épített nekünk. Ráadásul, akiért ez a százados közben jár, az csak egy szolga. Még az is lehet, hogy közönséges rabszolgája lehetett, akiért az urak nem szoktak közben járni, hanem a rabszolgát hagyják meghalni, úgyis csak egy eszköz, ki lehet cserélni, gyorsan le lehet cserélni egy másikra. Ráadásul a görög nyelv itt egy olyan szót használ, ami nem az úr-szolga viszonyra utal, hanem a fiúságra, az atya-gyermek viszonyra. Tehát úgy mondja, hogy nem azt mondja, hogy az én szolgám, hanem hogy szinte úgy is lehetne fordítani, hogy a fiam, a fiacskám. Tehát ez egy mélyebb kötődést, szeretett kapcsolatot jelöl. És ebben a szóhasználatban benne van ennek az embernek a lelki érzékenysége, együttérzése iránt, ahogy itt elmondja, hogy bénán fekszik, hogy nagyon fáj neki. Tehát szinte átérzi, ami az ő szolgájával történt. És felelősséget érez. Tehát nem maga miatt megy oda Jézushoz, hanem a szolgája miatt. Az igaz hitnek mindig ilyen konkrét cselekedetei is vannak az életünkbe. És hogyha hiányoznak a szeretet cselekedetei, akkor kérdéses, hogy ott van-e az igaz hit. Az igaz hit az soha nem önmaga körül forog, hanem Jézusra tekintünk, és észrevesszük azokat az embereket, akiket ő hoz elénk. Kérdés az mindegyikünk felé, hogy a mi hitünk cselekedetei miről, mekkora szeretetről árulkodnak. Kiket viszünk Isten elé imádságainkban? Miről szólnak az imádságaink? Magunkról? Kéréseinkről csupán? Vagy tágul a kör, és tudjuk vinni családtagjainkat? Vagy tágul a kör, még tágabb a kör, és szabad a szívünk arra, hogy bárkit oda vigyünk, akit felé az Isten lelke indít minket. 1 Timóteus 2.1 így hívja fel a figyelmünket erre, hogy arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. Elsősorban nyilván azokért imádkozunk, akik közvetlen a környezetünkbe élnek, másodszorban azokért is, akik nem annyira, vagy akár akiket nem is ismerünk személyesen. Azokért, akik kérik, igen, imádkozz értem, és azokért is imádkozhatunk, akik nem kérik, akik még nagyon távol vannak a hittől, vagy akár a református vallástól is. Hiszen a következő az, hogy az igaz hit megtermi az igaz önismeretet, amiben mindig benne van a bűneink ismerete is, és az alázat is. Hogy én kicsi vagyok, Uram, Te vagy a nagy. Porszem vagyok hozzád képest. Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, mondja itt ez a pogány katona. Ugye egy törvénytisztelő, kegyes zsidó ember egyáltalán nem mehetett be egy pogány ember házába, nem ülhetett le vele egy asztalhoz enni, és ez a százados nem kér kivételt magának, hogy mégis azért hozzám gyere be, mert ott van a beteg szolgám. Tehát nem akarja se Jézust, se tanítványait kényelmetlen helyzetbe hozni. Simon Péter, a tanítvány, ezt mondja ki a csodálatos halfogás után, amikor felismeri, hogy ki az, aki beszállt a hajójába. Nagy felismerése ez Jézussal és önmagával kapcsolatban, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Tehát nyiladozik a hite, és mindjárt látja Jézust tisztának és szentnek, önmagát pedig bűnösnek. És Jézus pont az ilyen embereket tudja használni, akik készek meghajolni előtte, akik tudatában vannak annak, hogy a legfelső, a legelső hely nem az övék, hanem a legelső, a legfelső hely Jézus Krisztusé. És ez az ember nem diktálni akar Jézusnak, sőt, még csak az érdemeire sem hivatkozik, pedig hivatkozhatna, hogy mennyit segített, mennyit adakozott a zsinagóga építésében. Csak alázattal kér, mint ahogy azt előtte, az előző történetben a leprás is teszi, hogy Uram, ha akarod, de ki vagyok én, hogy diktáljak neked. És azért is gondoltam erre az énekre, erre a 464. énekre, amit majd ráfelelőnek énekelünk, mert abban van egy ilyen verszak, hogy van hatalmad rá, tudom, míveld, édes Jézusom, hit, remény és szeretet, töltse be a szívemet. Tehát azzal az alázattal közeledhetünk mindig, hogy Uram, ha akarod, akkor megtisztíthatsz. Ha akarod, akkor meggyógyíthatsz. Legyen neked a te akaratod szerint, Isten felé mindig így közeledhetnénk, de csak a Szentlélek világosságában van igaz önismeretünk. És itt el tudjuk azt csak kimondani, hogy Uram, én semmi jót nem érdemlek, de mégis hozzád jövök, Uram, és a te kegyelmes szeretetedben bízom, hiszen abban bízhatunk, hiszen ő nem olyan hozzánk, mint amilyen mi vagyunk ő hozzá. Ő személyválogatás nélkül odafordul és kegyelmesen cselekszik az életünkkel. És végül nézzük meg, hogy Jézusnak mi a válasza a hitre. Ugye ez a pogány százados átment a minőségi vizsgán. Jézus Krisztus mindig a szíveket vizsgálja, és elcsodálkozik itt a pogány katona hitén, például állítva őt az ő népe elé is, hogy Izraelben nem találtam ilyen hitet, de példaként állítja őt mindannyiunk elé is. Tudjuk jól a hitről még azt, hogy nem születik velünk. Nem így jöttünk a világra, hogy automatikusan hiszünk az Istenben, és nem is nevelés útján teszünk rá szert, hanem ajándékba kapjuk az Istentől. Nem tudjuk, hogy ez a katona milyen utat tett meg eddig, hogy mi minden történt vele, míg aztán megérlelődött benne ez a hit, hogy milyen harcai, kételjei voltak, és hol volt az életében az a pont, amikor már erős volt a hite. Tehát erről így nem számol be nekünk az evangélium. Viszont azt az összességében tudhatjuk, hogy mi is oda mehetünk Jézushoz, és mindig kérhetjük, hogy Uram, könyörülj rajtam, Uram, növeld az én hitemet, vagy ez a másik nagyon szép imádság, amit egy így Jézushoz jövő könyörgő apa mond el neki, hogy légy segítségül, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Mert ez az apa is érzi, hogy igen, mennyire csekély az ő hite, de mégis Jézushoz jön. És Jézus mindig válaszol arra, aki hozzá jön, semmiképpen ki nem veti, mindig válaszol a hitre, mindig válaszol minden engedelmes lépésünkre. Gyógyít, segít, gyógyítja a leprást, gyógyítja azonnal, még abban az órában a katona beteg szolgáját, vagy a következő történetben Péter lázas anyósát. És ebben az esetben még csak az sem történik, hogy Jézus szól vagy parancsol, hanem egyszerűen megtörténik a csoda, meggyógyul a szolga. Tehát hittel, mint egy teret engedünk Jézus Krisztusnak az életünkben. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy mi bármit is kikényszeríthetünk az Istennél, mert a mi nagy akarásunk kevés az ő akarata nélkül, mert az ő akarata nélkül semmi nem történik ezen a földön, de segíthet nekünk ez az ige, hogy még nagyobb bizalommal boruljunk eléje minden dolgunkban, minden kérdésünkben, és nem csupán magunkért, hanem másokért is. Tehát ott kezdtem, hogy minőségbiztosítás, és hogy hol tartunk mi a hit útján. Mekkora a hitünk? Azt mondja az ige egy másik helyen, hogy ha akkora volna, mint egy mustármag, akkor ha azt mondanánk ennek a hegynek itt, hogy menj innét, oda megy, és akkor nem lenne nekünk semmi sem lehetetlen. Ezt maga Jézus Krisztus mondja. És hát ismerjük a mustármagot, hogy mennyire picike. És ezek szerint nekünk még akkora sincs. De mégis merjünk oda menni azzal a kicsikével, ami nekünk van, és merjünk hittel kérni. És végére egy biztatást írtam még ide fel a Filippi levél 4. fejezetének 6. versét, ami így hangzik, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És ismerjük a folytatást is, hogy az Isten megőrzi a mi szíveinket és gondolatainkat békességben az Úr Jézus Krisztusban. Isten adja, hogy így legyen. Amen. Ráfelelő énekként, imádságos szívvel a 464. dicséretünk 3., 4., 5. versét énekeljük. A 3. vers így kezdődik: gyógyítsd meg sok nyavajám. Úrunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy a te mérlegedre állva hiával találtatik a hitünk, a bizalmunk, az ismeretünk, az alázatunk. De köszönjük, hogy mégis jöhetünk hozzád, mert van hatalmad átformálni a szíveinket. Neked köszönjük meg a hitnek az ajándékát, hiszen az egészen tőled van, és te tudod azt növelni is a szívünkbe. És kérjük is ezt tőled, Urunk, egyen-egyenként, hogy növeld a mi hitünket. Hogy ne a láthatókra nézzünk, és ne a láthatók akasszák meg az imádságainkat, meg a cselekedeteinket, hanem feljebb tudjunk nézni rád, a győztes Úrra, akivel győzelmeket élhetünk át, és akinek egyetlen egy szava elég a változásra, a gyógyulásra. Drága Úrunk, köszönjük a te igéidet és ígéreteidet, amikbe megkapaszkodhatunk. Eléd visszük most, Urunk, a gyülekezetünknek a gyászolóit, azt a családot, ahol két személytől is búcsúztak. Urunk, könyörülj rajtuk, és vigasztald, erősítsd őket, adj nekik szívbéli reménységet, örökkévaló országot felől, ahova előre mentél, és ahol vársz ránk. És kérünk a másik családért is, ahol nem olyan régen történt a gyászeset, de még nem volt temetés, hogy te vigasztald őket, és te segítsd őket előre a hit útján, hogy ez a gyász is az ő hitüket acélozhassa meg kegyelmes szeretetedből. És köszönjük azt, Urunk, hogy nem csak a gyászunkban vagy velünk, de az örömeinkben, nehezeinkben is kérünk a betegekért, így kérünk, Urunk, hogy Te gyógyítsd meg Lóránd Gábor nagy tiszteletű urat és a többi betegeket is a gyülekezetünkbe. Köszönjük, akiket már meggyógyítottál, és itt lehetnek köztünk. Urunk, legyen gondod azokra is, akiknek örömük van, akiknek a családjába születés volt, vagy éppen az esküvőjükre készülnek. Az áldásod legyen, kísérje őket. És kérünk, Urunk, hogy Te áld meg most itt a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.